Uram, mint jobban szeretlek.
Uram, mint jobban szeretlek.
Ahogy a napok telnek.
Ahogy a napok telnek.
Szeretetre átadom.
Szeretetre átadom.
És a belső
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében felemeljük a szent kezeinket hozzád, felemeljük a szívünket hozzád, és hálát adunk a hatalmas megváltásért, amelynek élvezhetjük a gyümölcseit, az örök életet, az igaz voltunkat, a menny erőforrásait, a győzedelmes életet, ami nekünk adatott. És hálát adunk, atyám, hogy felettünk van és növekszik a te kegyelmed, a te világosságod, és köszönjük a szövetségi segítségedet, hozzáállásodat az irányunkba minden területen. A harmadik égből származó hatalmunknál fogva, a győztesként feltámadt Jézus nevében, ördög, megkötjük a sötétség minden erejét, gonosz munkáját és gonosz tervét a gyülekezet minden tagja és szerettei felett a Jézus nevében. Elparancsoljuk a vírusokat, a fertőzéseket, a bacillusokat és minden gonosz munkát. Megtiltjuk a testekben a rendellenes működést és ennek a szellemi hátterét. Kijelentjük, hogy szabadok vagytok, gyógyultak vagytok Krisztusban most, és a Szent Szellem ereje által pedig helyreállítottak vagytok most, a Jézus szent nevében. A tünet csak egy füst, ami Jézus nevére engedelmesen elszáll. És hálát adunk, atyám, hogy bőséggel szolgáltatod a számunkra a krisztusi életet, amely felülír folyamatosan minden rendellenes működést. Tiéd minden dicsőség, Uram, köszönjük az igédet, a világosságodat, amit elhoztál a számunkra, az újabb kijelentéseket, ami által növekedhetünk. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönsd a szomszédodat egy különleges üzenettel, ami úgy szól, hogy a nehézség megehető.
Még nem is éltem én, de már úgy szerettél, hogy esemplően meg innen jöttél. És nem vártad meg azt, hogy hozzád kiáltsak, nem megengedted, hogy halljam a hangodat.
Szeretettel köszöntelek benneteket, feleségem úgy szintén. Szeretném megmagyarázni a mai köszöntés, hogy a nehézség megehető. Ez abból származik, hogy amikor Józsué és Káleb elment kikémlelni Kánoán földjét, akkor ők ketten úgy jöttek vissza, hogy igaz, hogy vannak ott óriások, de ők olyanok, mint a kenyér. A kenyér pedig megehető. És Istennel be tudjuk venni azt a földet. Istennel együtt le tudjuk győzni azt a népet. És be tudjuk venni az ígért földet, az ígéret földjét. És én gyerekkoromban emlékszem arra, hogy kimentünk a kukoricaföldre, maradt még vissza előző napról pár sor kapálnivaló, és anyukám azt mondta, hogy ó, hát ezt az 5 sort délig megesszük. Nem tudom, ismeritek ezt a mondást? Ti is ismeritek. Elterjedtebb volt, mint ahogy én gondoltam. Tehát adott esetben a munka megehető, másik esetben a nehézség, a probléma megehető, tehát a hitünkkel fel tudjuk számolni. Elkészült a legújabb újságunk, az Örömhír hírmondó novemberi száma. Ez már az advent jegyében készült, az adventi koszorú is ott van, mert november 30-a az első advent, és a világosság terjedéséről van szó. A második oldalon van egy érdekes kis tanítás a késlekedésről. Aki már elolvasta a neten, az már kapott egy kis világosságot belőle. Igazából ebből a tanításból az világlik ki, hogy Isten a késlekedésért kárpótol egyedülálló kijelentéssel és megnövelt áldással. És ehhez szeretnék egy bizonyságot mondani most. Tavaly volt az a pályázat, amelyiken az isteni ragasztó díjat nyert. És azt mondták, hogy készítenek belőle egy antológiát, ugye a különböző szerzőkből egy összeállítást. A könyv el is készült, de ezt kihagyták. A bírálóbizottság, a szerkesztők ezt nem vették bele. Az a könyv Magyarországon jelent volna meg. A napokban kaptam egy e-mailt, mert Isten a késlekedését kárpótol, itt a tanítás szerint. Ez egy svájci kiadó, akinek Magyarországon is van egy leányvállalata, és felkínálták a lehetőséget egy antológiában, egy szöveggyűjteményben való részvételre. Ez 3 európai nagyváros könyvvásárán fog megjelenni, illetve felsorolnak még 4-5 európai országot. Ezen kívül az internetes terjesztés. Tehát interneten pedig bárhol van magyar, és ezt a könyvet letölti, akkor hozzájut az üdvösség lehetőségéhez is. Tegnap otthon imádkoztunk azért, hogy a szerkesztőbizottság ezt válassza bele. És beszólítottuk a szükséges anyagiakat hozzá, mert hát nem ingyen csinálják. 5500 körül oldalanként, ez 6 oldalba fér körül bele. És majd ma is hálát adunk ezért az Úrnak. Meg a levelistán is ki fogom küldeni, hogy a többiek is tájékozódjanak, és tudjanak támogatni. Bizonságok, illetve a hátoldalon a beszámoló, ami 20-án volt itt, a jubileumi házasság, a megerősítés. Ennyi a kis újságról. Az Úr néhány igét adott a számotokra. Az egyik a Róma 16-16-ban található, hogy meg tudjátok mondani, hogy miért van nálunk ez a nagy ölelkezés és pusziszkodás. 3 vagy 4 helyen található a Bibliában, de én csak egyike helyet írtam ki, Róma 16-16, hogy köszöntsétek egymást szentcsókkal.
Köszöntsétek egymást szentcsókkal, köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.
Amen. Tehát itt van az igei alapja annak, hogy mi ilyen barátilag vagy bensőségesen köszöntjük egymást. Aztán a kezek felemeléséről olvashatunk a Zsoltár 134.2-ben, hogy emeljük fel a szent kezeinket az Úrhoz. Ezt gyakoroljátok ti is, mert látom. Meg ösztönösen jön az embernek, hogy emelje fel a kezét az Úrhoz. Zsoltár 134.2.
Emeljétek fel kezeiteket a szent helyen, és áldjátok az Urat.
Amen. És még egyet nézzünk meg, a Jeremiás síralmai 3.41-ben, mert itt még a szívünket is hozzáfoglalja.
Emeljük fel szíveinket, kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben.
Amen. Amen. Úgyhogy legyen világosságunk és igei alapunk, hogy gyakorlatilag mit és miért teszünk. Hálát adunk az Úrnak. A Szent Szellem nagyon sok helyen munkálkodik. Az összevont kenetnek köszönhető ez, az előző heti tanításban erről volt is szó. Szemterületén van gyógyulás, a fog csontozat területén, felkarban, emlő, legalábbis az emlő környékén. Ez lehet, hogy még borda is, mert nem tudom beazonosítani olyan pontosan, de tegnap is volt Pesten ilyen kenet. Fejbőr vagy haj, torok, alhas, ízület, comb területén munkálkodik az Úr. Úgyhogy ez egy teljes szervíz, szinte tetőtől talpig, és még a fején is munkálkodik. Köszönjük az Úrnak az ő kegyelmét. Köszönjük az Úrnak. Halleluja. A gyógyító kenet sorozat utolsó része következik. A mai tanítás címe a gyógyulás elnyerése. Az ismert igénnyel kezdjük, az Ézsaiás 10:27-nél.
És lesz a manapon, eltávozik az ő terhe válladról, és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt.
Amen. Amen. Tehát a kenetnek van egy olyan képessége, hogy összetöri, és ezen túlmenően teljesen megsemmisíti az igát. És a betegség is ide tartozik. Mert a betegség is egy iga, egy teher, ami az embert sújtja, lehúzza, bénítja, akadályozza. Tudjuk a kenet jellemzőit az elmúlt 9 részből, hogy a kenet érzékelhető, a kenet átvihető, a kenet mérhető. Az érzékeléssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy valamikor az ember szellőként érzi, valamikor melegségképpen, és ritkán úgy érzi, minthogyha azt a bizonyos problémás területet lefagyasztották volna. És a múlt héten, itt a dicséret alatt a Szent Szellemnek volt egy ilyen megnyilvánulása, és hiszik, hogy elő is jön majd a bizonyság kellő időben. Megkérdeztem előjáróinkat, hogy ők is tapasztalnak-e ilyen lefagyasztásos érzést. Erzsébet azt mondta, hogy többségében a meleg a jellemző, de ilyen is előfordulottan. Az erő hatékony működéséhez meg kell értenünk, hogy milyen szoros kapcsolat van a hit és az erő között. Továbbá, fel kell ismernünk a kenetnek az áldásait és a gyümölcseit. Akik azt hitték, és akik ma is azt hiszik, hogy a kenet magától működik, azok lemaradnak az áldásokról. Elszalasztják ezeket a gyümölcsöket. Mert a kenet nem magától működik. A kenetet működtetni kell. Ahhoz, hogy tudjuk működtetni a kenetet, tanulmányozni szükséges a kenetnek a működését. Meg kell vizsgálni a Bibliában, hogy mit mond a kenetről. Kenneth Hagin azt írja, hogy 60 évig vizsgálta a írások alapján a kenetet és a tapasztalatok alapján, és még mindig nem tud mindent a kenetről. Úgyhogy van mit tanulnunk. Tudjuk azt is az írásokból, hogy Jézus többféle módon szolgált a betegek felé. Most 3 esetet nézzünk meg. A Lukács 17:14-ben találjuk meg a 10 leprás esetét. Őket például nem érintette meg. A kenet nem tudott a kézrátétel során áthatolni az ő testükbe. Ők, ahogy mentek bemutatni magukat a paphoz, menet közben hit által gyógyultak meg. Lukács 17:14.
És mikor őket látta, mondanékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg oda menének, megtisztulának.
Amen. Ez részükről egy hit cselekedet volt. Nem kezdték el magukat vizsgálni, vagy egymást nézegetni, hogy van-e valami változás rajtad, és akkor most tényleg elmenjünk, és bemutassuk magunkat a törvény szerint a papnak. hanem ők hitben kiléptek. És mire odaértek? Meggyógyultak, tiszták voltak. A Máté 8. fejezetében olvasunk a százados szolgájáról. Máté 8-at nézzük, a 7-estől a 10-esig.
És mondta néki Jézus, elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el, és elmegy, és a másiknak, jössz te, és eljön. És az én szolgámnak, tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek, bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.
Amen. Ez a százados nagy távolságból jött Jézushoz, mert az ő szolgája beteg volt, gutaütött volt, azaz béna, és szenvedett, fájdalmaktól szenvedett. Mivel a beteg távol volt Jézustól, ebben az esetben sem történt személyes kontaktus, a kenet nem áramolhatott át az ő testébe a kézrátétel által. A szólj egy szót, ez a görögben a szó azt jelenti, hogy logosz, azaz ige. Tehát a százados az igébe vetette a hitét, abba, amit Jézus mondott, és tudnunk kell, hogy az igébe vetett hit az működik. Egyébként is az ige felkent. És a százados hite tette éppé az ő szolgáját. Mert meggyógyult. A János 4. fejezetében a királyi tisztviselőről olvashatunk. János evangélium 4. fejezet 49-től 53-ig.
Mondta néki a királyi ember. Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal, mondta néki Jézus. Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már megy vala, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki, mondván, a te fiad él. Megtudakozta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondának néki, tegnap 7 órakor hagyta előtt a láz. Megértette azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki Jézus, hogy a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe.
Amen. Amen. Ennek a tisztviselőnek a fia haldoklott. Elment Jézushoz. Jézus szólt. És itt is a logosz áll a görögben. Az apja hit Jézus szavának, az igének. Az igébe vetette a hitét. És elindult haza. Ebben az esetben sem volt erő átvitel. Egyszerűen, amikor Jézus kijelentette, hogy a te fiad él, ezt komolyan vette. Komolyan vette, hitte, és ez alapján cselekedett. Azt mondja az írás, hogy abban az órában meggyógyult, amikor Jézus ezt kimondta, illetve az édesapja hitte. Ez 13 óra környéke volt. Ott hogy is írta az ige? Hogy a 7. órában, ugye? Ez a 7. óra 13 óra volt, mert az időszámítást abban az időben reggel 6 órától számolgatták, és nem éjféltől. Tehát így kell nézni az akkori időszámítást. Ha a kenettől távol van a beteg, akkor bajba lenne az illető, hogyha csak kenet által lehetne meggyógyulni. Csak erő átvitel által lehetne meggyógyulni. Dicsőség Istennek, a gyógyulásnak számos módszere létezik, és mindegyik működik. Elég hinni az igében, és átvehetjük a gyógyulásunkat. Ezért fontos, hogy a gyülekezetekben a hitet tanítsák. és ne a vallást. Kenneth Hagin is egy hittanító volt, és nagyon sok tanítást, könyvet hagyott ránk, amiből mi is táplálkozunk. A mi egyházunk is a Hagin vonalon áll, úgynevezett Hagin-iták vagyunk, mert ő is hitáltal gyógyult meg, és ezt a hitet kívánta továbbadni. A hívők különböző hitszinten állnak, így különböző módszerekkel kell feléjük szolgálni. Nem mindenki tudja esetleg Kenneth által elvenni a gyógyulását, lehet, hogy ima által, vagy bármilyen más módon. A zsidó 4.2-t olvassuk el, mert a következő gondolatunk úgy szól, hogy párosítsd a hitet Isten erejével.
Mert nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak, de nékik nem használt a hallott ige, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.
Amen. A párosítani szó a görögben jelenti azt is, hogy vegyíteni, összekapcsolni. Tehát a hitet szükséges az erővel összekapcsolni. Ehhez volt a kis újságunkban korábban a betonkeverő példa, hogy össze kell megfelelően vegyíteni, ellegyíteni. A kenet sem működik egymagában. Együtt kell működnünk a Szent Szellem erejével. Hogyha kenettel szolgálnak feléd, akkor hinned kell benne, hogy működjön. Így történt a vérfolyásos asszony esetében is. Hogyha nem érezhető a kenet, attól még ott van. Isten összes képessége és ereje mindenütt egyformán jelen van. Azt mondja az ige, hogy Isten nem személyválogató. Tehát olyan nem fordulhat elő, hogy egyik helyre Isten az erejét hatalmas mértékben oda csoportosítja, a másik helyre meg csak csepegteti. Tehát az erő mindenhol egyformán jelen van. De a hívőknek kell aktivizálni, hogy a számukra működjön. Apostolok cselekedetei 6. fejezetéhez lapozzunk. A hagyományos egyházakban is ott van Isten ereje, csak nem tudják, hogyan kell működtetni. Sőt, lehet, hogy azt sem tudják, hogy létezik. Apostolok cselekedetei 6. fejezet, 3-astól a 6-os versig.
Válasszatok azért, atyám fiai, 7 férfiút közületek, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent szellemmel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosok maradunk az imádkozásban és az ige hirdetés szolgálatában. És tetszék-e beszéd az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel és szent szellemmel teljes férfiú volt, Fülöpöt, Prokhorust, Nikánort, Tímont, Pármenást és Nikolauszt, ki Antiókiából való prozelita volt. Kiket állítottak az apostolok elébe, és miután imádkoztak, kezeiket reájuk veték.
Amen. Ezt a verset azért olvastuk fel, hogy lássuk, hogy a szolgálatba állásnak mi az a 3 feltétele, aminek meg kell felelni. Az egyik a tiszta hírnév, a szellemmel való teljesség és bölcsesség, isteni bölcsesség. Lehet, hogy valakinél csak 2 van meg, a 3. nincs meg, akkor ezek szerint nem felel meg a szolgálatba állítás feltételeinek. A pásztor a nyáj pásztorlására kapta a kenetet, és nem egyéb dolgokra. Ahogy a magyar közmondás mondja, suszter maradjon a kaptafánál. Pásztorok közül is vannak, akik belevágtak különböző üzleti vállalkozásokba, és nem működik kellőképpen, mert nem arra van a kenetük. Vagy túl sok időt elvon tőlük a szolgálattól, és hát kevesebbet tudnak foglalkozni az igével, az imával, és a szolgálat is csorbát szenved. A felsorolt 7 szent, mindegyike teljes volt Szent Szellemmel. De Istvánnál kiemel még valamit az ige. Istvánnál azt írja, hogy hittel és erővel teljes volt. Úgy néz ki, hogy a többiek nem voltak hitelteljesek. Csak a három alapfeltételnek feleltek meg. Hogyha Istvánban ott volt a hit és az erő, akkor gyakorlatilag Istvánban egy erőmű rejtőzött. Egy isteni erőmű. Mert általa, a 8-as verset nézzük meg, jelek és csodák követték az ő működését.
István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.
Amen. Tehát még egyszer leírja az ige, hogy István hittel és erővel volt teljes. És ennek köszönhetően az ő szolgálata kimagaslott a többiek közül. Tudnunk kell, hogy a hit hozza működésbe az erőt. És a hit közül egyedül Istvánnál voltak csodák. Tehát István egy magasabb hitszinten állt. Azt is tudnunk kell, hogy István nem volt apostol. Sem evangélista, sem prédikátor, és mégis Isten ilyen hatalmasan tudta őt használni. Ő diakónusként élt, és nem is vált az öt elhívás egyikévé sem. A diakónus általánosságban véve azt jelenti, hogy egyházi szolgálat. Most egyházi szolgálat a gyülekezeti szervező, a dicsérő csapat, a kántor, a sekrestés, ezek mind a diakónus fogalmába tartoznak. Tehát együtt kell lenni a hitnek és az erőnek, és a munka, az isteni munka így végződik el. A vérfolyásos asszonyt a hite és az erő együttesen gyógyította meg. Mert a hit aktivizálta Isten természetfeletti erejét. Amikor Jézus szólt a vérfolyásos asszonyhoz, emlékeztek, mit mondott? Mondok két állítást, és szavazhattok. Az egyik állítás így szól, hogy az én erőm tett éppé, a másik állítás pedig úgy szól, hogy lányom, a te hitet tett téged egészségessé. Tehát a hitre van kisarkítva, és nem is a kenetre. Természetesen a kenet működött az asszony hite által. Sok helyütt sokaság hallgatta Jézust, ezáltal hitük ébredt, megérintették őt, és szabadulást nyertek különböző problémákból, betegségekből. Az embereknek tudniuk kell, hogy a gyógyító kenet létezik, és tudniuk kell, hogy hogyan kell ezt működtetni. Múlt heti tanításban volt benne, hogy Hagen olvasta az egyik világi lapban, hogy az orvosok is elismerték a kenetet, azt is mondták, hogy alkalmaznánk az emberek gyógyítására, csak nem tudjuk, hogyan működik. És ezen a téren azt hiszem, hogy sok tennivaló van még, hogy az embereknek elmondani azt, hogy létezik Isten természetfeletti ereje, Isten meg akar gyógyítani, és ezt mi tudjuk működtetni a hit által. Egy esetet szeretnék megosztani veletek. Svigelsvölsz szolgálata elég ismert, mert Isten nagy mértékben használta őt. Egy rákos nő megkérte valamelyik rokonát, hogy vigyen el hozzá egy zsebkendőt, és Isten embere tegye rá a kezét. Tudta ez a nő, hogy Svigelsvölsz egy kenettel rendelkező ember. Ő Isten embere. És a sorok között kiviláglik, hogy ő hitt a kenet erejében. Rátette a kezét, imádkozott a kelme felett, és a következő utasítást adta annak, aki elhozta ezt a kelmét, hogy a családból minden hívőt hívjanak egybe, álljanak a beteg ágya köré, tegyék rá a kendőt, a kenetes kendőt, és imádkozzanak érte. De mi történt? Amikor ez a rokon hazaért a kenetes kendővel, a beteg párnájára csak letette, és elkezdett ugye szaladni, hogy összeszedje a ház népét, és egyszer csak a hálószobából kiabálást és táncolást hallott, és mire egybegyűlt a család, addigra a rákos asszony meggyógyult. Ugyanis, amikor a párnára tette a kenetes kendőt, a beteg hölgy érezte, hogy a kenet a fejébe árad, és végig folyik a testén, és egy meleg izzást érzett. És a kenet elvégezte a munkát. Nem automatikusan működik a kened. De ez a nő cselekedete tükrözi a hitet. Mert hogyha nem hitt volna a kenetbe, akkor nem küldte volna el a zsebkendőt Isten emberéhez. Kenet Hagen szolgálatában történt a következő eset. Egy 77 éves nő írt egy levelet, hogy menjen el hozzá, kenje meg őt olajjal, és imádkozzon érte. Amikor elment hozzá Hagen, akkor mondta, hogy hát ő azért nem a saját gyülekezetéhez írt levelet, mert ott nem hisznek a természet feletti gyógyulásban, és nem is működik. De ő hallott Kenneth Hagen szolgálatáról, meg korábban egyszer-kétszer járt is ott, és ő tudja, hogy ez igei, és működik. Azt is mondta Hagennek, hogy az igében megnéztem, és meggyőzöttem, hogy amit végez, szolgálatot, az igei. Tehát én hiszem, hogy ha most engem megken olajjal, és a kezét rám teszi, akkor én meggyógyulok. Tehát ő is kifejezte a hitét, hasonlóképpen a vérfolyásos asszonyhoz, hogy miben hisz. Azaz, amikor Hagen elment hozzá, ő készen állt átvenni a gyógyulást, és amikor Hagen megkente olajjal és imádkozott érte, valóban abban a pillanatban átvette a gyógyulását. Előtte 2 évig nyomta az ágyat. A következő alkalmon bizonyságot tett ez a hölgy, és elkezdett gyülekezetbe járni 77 éves létére. Mindkét esetben a hit hozta működésbe Isten természet feletti erejét, és ennek az eredménye a gyógyulás lett. Tehát azt is állíthatjuk, hogy a kenet és a hit az karöltve jár. Tudnunk kell, hogy az erő mindaddig nem képes működni, amíg a hívő hitet nem gyakorol ebbe az irányba. Kenneth Hagen gyógyulásáról már szóltunk, meg olvashattatok is a könyvekben. Amikor ő meggyógyult tinédzserként, akkor ő semmit sem érzett a kenetből. Sőt, a gyülekezet, ahova tartozott, ott sem tudtak a kenetről semmit, és nem is volt érezhető a kenet. Téves nézet az, hogyha valaki azt állítja, hogy ha a kenet nem érzékelhető, akkor nem is kap gyógyulást. Kenneth Hagen a beteg ágyán olvasta az igét, és amikor elérkezett a Márk 11.24-hez, akkor kijelentette, hogy én hiszem, és elfogadom a gyógyulásomat. Olvassuk el, jó? Márk 11.24. És 3 súlyos, akkor gyógyíthatatlan betegségéből szabadult meg.
Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Amen. Amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok. Tehát az ima pillanatában Isten meghallgat, és hinnünk kell, hogy megadja a választ, és utána rövidebb vagy hosszabb idő telik el, míg az valóságot ölt. Tehát ezt hittel és türelemmel ki kell várni. Hagen szellemében megszólalt a Szent Szellem, és azt mondta, hogy hiszed, hogy jól vagy. És ő is kijelentette, hogy hiszem, hogy jól vagyok. Ezzel gyakorlatilag az igét vallotta meg. Különbség van a következő 2 állítás között. Az egyik úgy szól, hogy jól érzem magam, vagy hiszem, hogy jól vagyok. Nagy különbség van a kettő között, ugye? Mert amikor belefoglaljuk azt, hogy érzem, akkor nem a hitre támaszkodunk, hanem a láthatókra. Belenézünk a tükörbe, megtapogatjuk magunkat, és az érzékszerveinkre hagyatkozunk. De amikor az ige alapján hittel kijelentette Hagen, hogy hiszem, hogy jól vagyok, hiszem, hogy gyógyult vagyok Krisztusban, hiszem, hogy helyreállított vagyok a Szent Szellem ereje által, ez a hit szava. Ezután a belső hang azt mondta, hogy hát ha hiszed, hogy jól vagyok, akkor kelj fel. jöttek az ellentétes gondolatok, hogy egy béna hogy fog fölkelni. De ráállt az igére, de Hagen ráállt az igére, és elkezdte a hitet megcselekedni. Nem volt könnyű, hogy egyáltalán a fél béna testével ő felnyomja magát az ágyban, majd az ágyról lecsúszson, de amikor elkezdett hitben cselekedni, rászállt a kenet, egy melegséget érzett, ami végigment a feje tetejétől a lába ujjáig, és ott áll gyógyultan az ágy mellett. Jól emlékszem, 16 hónapig nyomta az ágyat. Amikor Kenneth Hagen meggyógyult, ugyanaz az erő volt, ami meggyógyította őt, mint ami felkeni az elhívottakat. A Szent Szellem volt ott. De ő nem ismert előtte senki olyat, akit a gyülekezetéből vagy ismeretségi köréből oda hívhatott volna, hogy tegye rá a kezét, és a kenet áradjon ki. Tehát Hagen az igébe vetett hit alapján gyógyult meg. A pünkösdi gyülekezetőt vonzotta, mert ott a hitről és a gyógyulásról tanítottak, és ezt szívesen hallgatta. Egy másik esetben egy kis fiúcska állított be hozzá, és édesanyja üzenetét adta át, hogy édesanyám szeretné, hogyha eljönnél, és imádkoznál értem. Igen, elment, és felismerte, hogy a vasárnapi iskola tanítója nyomja az ágyat. Ez egy új gyülekezet volt, tehát név alapján még nem ismert mindenkit. Természetesen vitte a kis kölnés üvegbe az olajat, imádkozott érte, és éppen távozni készült, amikor azt mondta a hölgy, de hát aki előtted volt, az mindig addig imádkozott, amíg az erő le nem szállt. Hagen visszatérdelt, és elkezdett imádkozni. Folytatta az imát, és másfél óra múlva nyilvánult meg az erő. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt ott kezdetben is, csak a megnyilvánulásához kellett egy bizonyos időnek eltelni. De Isten ereje olyan mértékben megnyilvánult, hogy a nő a beteg ágyán rászkódott, az ágy rászkódott, az ablakok remegtek, a ház rászkódott, pedig kint semmiféle zivatar és rendkívüli időjárási körülmény nem volt. És nem gyógyult meg, pedig ott volt az erő. És ott volt az erő megnyilvánulás. 4 évig nyomta az ágyat. Ez a hölgy ugyanis azt vélte, hogy akkor gyógyul meg, amikor érzi az erőt, az erő megnyilvánulást. Hagen nagyon sokszor meglátogatta a 4 év alatt, és nagyon sokszor rászkódott az egész ház a hölgyel és az ágyal együtt. Legutolsó esetben, amikor ismét elhívták, megkente olajjal, és a következőt mondta. Pontosabban kérte Istent, hogy Uram, gyógyítsd meg a te leányodat. Mert amit a te nevedben kérünk, azt te megadod. Tehát amit mondott, egy ige alapján mondta ki. Aztán 10 perc múlva kezdődött a gyülekezet, úgyhogy ott hagyta a hölgyet, és futott a gyülekezetbe. A gyülekezetben bizonysággal kezdték az alkalmat, és ahogy folyt a bizonyság, ez a nő, akiért imádkozott pár perccel előtte, megjelent az ajtóban, és bizonyságot tett, hogy 10 percen belül meggyógyult. Mert abba az igébe vetette a hitét, amit Kenneth Hagen mondott neki, hogy ha Jézus nevében kérünk az atyától valamit, ő megadja. A gyógyulás akkor jött, amikor ez a hölgy a hitét elkezdte gyakorolni, és ő megtanulta működtetni a hitét. A következőkben is, mint gyülekezetbe járó, mindig elsőre átvette a gyógyulását, hogyha valamilyen problémája akadt. Ő a beteg ágyán abban kezdett el hinni, amit Kenneth Hagen mondott, illetve idézett a Bibliából. És Kenneth megnyilvánulás nélkül gyógyult meg, pedig előtte számtalanszor ott volt a megnyilvánulás. Most Hagennek nem volt ideje, órát, másfél órát imádkozni, mert kezdődött az alkalom, Ezért csak megkente olajjal, és imádkozott röviden, és ott hagyta. Tehát meg lehet gyógyulni kenet által is, meg lehet gyógyulni az igébe vetett hit által is. Nektek is hinnetek kell a természet feletti gyógyulásban, hogy szabadulást fogadhass el. A saját helyzeteddel is úgy tudod alkalmazni, hogyha ragaszkodsz hozzá, és elfogadod. Párosítsd a hitedet az erővel, akár megnyilvánul, akár nem. Erőt kaphatsz a mennyből, hogy változtass a helyzeteden, a körülményeden. A kenet működését megértve, működtethetjük a kenetet, és élvezhetjük, lealadhatjuk annak a gyümölcsét. Isten igéjében megtaláljuk leírva a kenetet irányító szabályokat, törvényszerűségeket, amiket Jézus is alkalmazott. Az igébe, illetve a Szent Szellem erejébe vetett hit által részesülhetünk isteni gyógyulásban. És élvezhetjük mindannyian a mennyei erő áldását, minden áldását, mert ma is ugyanúgy működik, és ma is elérhető, és ahogy írja a Zsidó 13.8, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Mondjatok erre egy nagy amen.
Amen.
És hiszem, hogy a hallgatóságnak épülésére volt ez a 10 részes sorozat. Legyen áldás számotokra, és jövő héten valami új dologgal folytatjuk. Dicsérjük az Urat. Imakéréseket gyűjtjük egybe. Röviden annyit mondanék, hogy az imának két nagy csoportja van. A nyelveken ima, amikor szellemből imádkozunk, vagy amikor anyanyelvünkön imádkozunk. Ennek megint van két változata, hogy szabadon imádkozunk magyarul, ahogy ez feljön a szívünkből, vagy pedig elővesszük az igét, és az igét valljuk meg. Ezeket igei megvallásoknak hívjuk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd imádsággal. Hálódással, magasztalással, dicsérettel járulunk a szent színed elé. Köszönjük, atyám, hogy az imánkat mindig meghallgatod, megválaszolod, és abban a pillanatban mi megválaszoltnak tekintjük. Befogadjuk, hogy az megfogadjon, és utána hálódásokkal mozdítjuk elő annak valóságba jövetelét. A szolgálóangyaloknak is megköszönjük a közreműködését, a segítségét a Jézus nevében. Hálát adunk, atyám, hogy a svájci kiadó szerkesztői beválasztják az antológiába az isteni ragasztót művást. De először is hálát adunk, atyám, hogy ez az információ, ez a hír eljutott hozzám a Jézus nevében. És hisszük, hogy ez nagy áldás lesz Európa szerte, világszerte azok számára, akik keresik az Úrral való szoros kapcsolatot, keresik az üdvösséget a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk mennyen és földön. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Köszönjük a nyitott ajtókat, kapukat, lehetőségeket. Hálát adunk, atyám, a szívek nyitottságáért, a vezetők nyitottságáért. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk mennyen és földön. Köszönjük az áttöréseket, és hálát adunk, hogy ahogy az előjárunk szolgálata terebélyesedik, úgy a mély sátorunk is egyre szélesedik és szélesedik. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Kézre a tétellel fogunk szolgálni felétek. Fogadjátok a kenetet. Köszönjük, atyám, a te kegyelmedet, köszönjük a gondoskodásodat és ellátásodat. Megsürgetjük Jézus nevében a nyugdíj ellátásának a folyósítását, az ügyének a rendezését. Köszönjük a szolgálóangyalokat, ezen munkálkodnak nagy erőkkel a Jézus Krisztus szent nevében. A sötétség erőit pedig levágjuk, lezárjuk és megbénítjuk a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy a te gyermeked áldott, a te gyermeked épp gyógyult, helyreállította Jézus nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, a munkálkodásodat az ő testében és az ő életében, szolgálatában. Jézus nevében, test, tökéletesen működj! Vesd le haza tüneteket, és öltözd magadra a szent egészséget, a Jézus nevében. Test, tökéletesen működj, ahogy megvan írva az igében. Hát Jézus sebeivel gyógyulást nyertél. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Köszönjük, Uram, a Te áldásaidat, amely sokasodnak az élete felett, a segítőkészsége felett a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a Te gyermekeidért. Köszönjük ezt a szent családot. Hálát adunk, hogy az áldások teljessége van fölöttük, és a makjaik sokasodnak a Jézus nevében. Test, megparancsoljuk az ige alapján, hogy tökéletesen működj, ahogy Isten megteremtett. Vesd el hazug tüneteket, és öltözd magadra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, és abban járj. A Jézus nevében. A Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Atyám, a szent egészségét, amit Te megszereztél a kereszten az ő számára. Köszönjük az áldott életüket és a szent egészségüket a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, hogy a magjai áldottak, a kezének minden munkája áldott a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, a Te ajtóidért, terveidért, céljaidért az ő életében, hogy ezek beteljesedjenek, megsokasodjanak a Jézus Krisztus szent nevében.
Köszönjük, Atyám, hogy megszabadítottad, és az a hazug hamis tünet eltávozott a testéből. Köszönjük, drága mennyi Atyám, csak hálát adunk, és minden tökéletes működés, amit adtál a szerveire Jézus nevében, teljesen eltűnt és eltávozott minden rossz gondolat is eltávozott onnan a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a keletedet, amely kiáradt az egész testében, és köszönjük, Atyám, hogy az visszahúzódott minden egyes szent pillantásban. Köszönjük, Atyám, neked Jézus nevében, hogy minden rossz dolog eltávozott Jézus nevében, a füst is eltűnt a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a szabadításodat a Jézus nevében. Halleluja!
Hiszem, hogy jól vagyok. Kell még szövetek felett imádkozunk. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékes szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága kenetet. Áradj kenet. Tudjuk az írásokból, hogy a szövetekbe a kenet raktározódik, így eljut az otthonokba, és a beteg testekhez érintve a kenet kiárad, behatol a testbe, elvégzi a munkát, kivezeti hazug tüneteket a testből, és szabadulást hoz. Szabadulást, gyógyulást a Jézus Krisztus szent nevében. Mindezt neked köszönhetjük, Úr Jézus, a hatalmas megváltást, amit elvégeztél a kereszten. Minden dicsőség a Tiéd, Uram, mind örökön örökké. Amen. A 26. pesti tanításból következik egy összefoglaló, a megbocsátásról szólt, érdemes tanulmányozni. Röviden szólnék fontosabb gondolatokat. Az Ézsaiás 49.16-ban azt olvassuk, hogy Isten a markaiba metszett fel bennünket. Ez a héberben úgy szól, hogy bevésett, felírt a tenyerébe bennünket. Jézus, amikor a szent vérláldozatát bemutatta, akkor gyakorlatilag egy eskü történt, egy vérszövetség kötés történt, mert ekkor Jézus rátette a kezét az atya tenyerére, hogy az új szövetség életbe lépjen. Te a kettőjük kezek között rejtve és védve vagy. Nézzünk egy különbséget, mi a különbség a szolga, és mi a különbség Isten gyermeke között. A szolga a törvényt hagyja végre. Megmondják neki, hogy mit tehet, mit nem tehet. Mi Jézus barátai vagyunk, ezt mondja a Biblia. A szellem szolgálatát kaptuk, ami egy megelevenítő erő. Érintettük ma már a Márk 11.24-et, ez az imádság alapelve. A szellemi fogantatás történik meg az ima pillanatában, és onnan kell tovább haladni, hogy az valóságba is jöjjön. Az előtte levő vers, a 23-as vers pedig a hit szaváról tanít, azaz parancsolhatunk az elemeknek, a körülményeknek. Egy másik különbség, az Ószövetségben a megbocsátás feltételhez volt kötve. Hogyha mi megbocsátunk, akkor az Atya is megbocsát nekünk. Így szólt az Ószövetség. Az Új Szövetségben pedig a megbocsátás feltétel nélküli. A megbocsátás egy alapkő a keresztény életében. A Biblia a javadra mondja, hogy engedd el a sérelmeket. Mert amikor ezt megteszed, akkor ezáltal felszabadul a feltámadás ereje, és tud munkálkodni az életedben. Jézus kifizette a teljes árat a szabadulásunkért. Hogyha ő egyszer már elhordozta a bűnt és a bűn következményét, az ítéletet, akkor ugyanazért a bűnért másodszor nem lehet kiszabni az ítéletet. A Földön sem szabnak ki kétszer ugyanazért ítéletet. Az adósságunk eltöröltetett, te igaz vagy és szabad vagy. A Biblia mondja azt, hogy utánozd Istent. A szeretetben járásban is utánoznunk kell Istent. A szeretete átjár bennünket ilyen módon, és nem szabad, hogy a szeretet területén, illetve Krisztus testében elzáródás legyen. Mert tudjátok, hogy milyen súlyos következménnyel jár, hogyha az emberi testben van egy elzáródás, egy érszükület. Ezt nem kell különösebben ragoznom és kifejtenem. A megbocsátás csupán egy döntés kérdése. És ezt a döntést nekünk kell meghozni. Hogyha egy hívő nem bocsát meg a másiknak, akkor gyakorlatilag ő egy méreg anyagot hordoz a testében, és saját magát mérgezi. Az orvostudomány azt is megállapította, hogy ha viszont megbocsátunk és örömben járunk, akkor azok a hormonok pedig serkentőleg hatnak, építőleg hatnak a szervezetünkre. Hogyha valaki nem bocsát meg, akkor előbb-utóbb a sátán prédája lesz, és hozza a szegeket a füstösképű, beveri és ráakasztja a terheket. És az emberek sokszor úgy járnak az utcán, hogy ilyen lenyúzott, lehúzott, súllyal terheltek, iga van rajtuk. Ezt az igát a kenet képes megtörni, amiről mostanában elég sokat beszéltünk. A megtört szívűeknek is van gyógymód, Jézus tudja őket meggyógyítani. És ezt a gyógyítást az igével végzi. Van egy csodálatos példa a Bibliában a kegyelemből történő visszafogadásra, ez pedig a tékozló fiúnak az esete. Ez a fiú, miután elhagyta a családi házat, lecsúszott, ezt fel kellett neki ismerni, és alázatot kellett ölteni ahhoz, hogy magát ki tudja igazítani. És amikor visszatért a szülői házhoz, hogyan fogadta az édesapja? Kárhoztatás nélkül. Nem azt mondta neki, ó, milyen disznó módon nézel ki. Hova lett az a sok pénz, amit kaptál és elvittél? Kárhoztatás nélkül visszafogadta. És ugyanezt történik a gyülekezetben is. Hogyha valaki egy kimaradás után visszatér, akkor nincs kárhoztatás, hogy hol voltál eddig, mit csináltál. Az édesapja vigadozott azon, hogy a fia visszatért. Hogyha mi Isten felé fordulunk, megfordulunk a téves útjainkról, és visszafordulunk Isten felé, akkor Isten mindent odaad nekünk. A mi mennyei atyánk mindent odaad nekünk. Ahogy ez a fiú is megkapta a köntöst, a gyűrűt, a sarut, meg a ünnepi vacsorát, mindent. Abba belegondoltatok, hogy a szülő felelősséggel tartozik a gyermekeiért, miután világra hozta őket. Isten is ugyanígy felelősséggel tartozik a teremtményeiért. Ezért a Biblia azt mondja, hogy ezért ő saját magáért eltörölte a bűnt, hogy visszaszerezze a teremtményét igazként. Ez egy gyönyörű gondolat. Amikor Jézust bántalmazták, megsértették, azt mondja a Biblia, hogy ő nem nyitotta meg a száját, hanem az igazságos bíróra bízta az ügyét. Akkor ez egy példa kell, hogy legyen a számunkra, hogyha akár a családban, rokonságban, baráti körben, gyülekezetet ma nem is mondom, munkahelyen valamilyen sérelem éri az embert, akkor az igazságos bíróra kellene bízni, ez a legjobb. Te is bízd Jézusra, a védő ügyvédedre az ügyedet, és ne szólj egy szót sem, mert előbb ki fog derülni az igazság. Ezt én a saját bőrömön megtapasztaltam. És ahhoz, hogy mi meg tudjunk bocsátani a másiknak, elegendő az a fedezet, amit Jézus elvégzett a kereszten. Még felhozta az Úr a következőt, ez is beillik valóban a sorok közé, hogy szent időzítés. Ez a késlekedés kis tanításhoz is hozzá illeszthető, hogy nem mindegy, hogy mikor lépünk ki dolgokban. Ábrahám is már elég korán elindult a családjával, hogy Kánoán földjére menjenek, de közben például megálltak. Időztek. Amikor Isten utána elindította újra, akkor már késésben volt, és mire odaért Kánoán földjéhez, éhínség volt. És tovább kellett mennie, és belekerült különböző problémákba. Tehát, hogyha egy elhívást érez valaki a szívén, nem mindegy, hogy melyik időzítésben lépi azt meg. Hogyha Illés a szárazság idején nem a kellő időben megy a Kéri patakhoz, vagy nem a kellő időben megy az Özai asszony házához, akkor felkopik az álla. Tehát a tanításokban már hallottam erről, hogy Istennek van egy szent időzítése, mondjuk egy szolgálatra. Ha előbb megy valaki, lehet, hogy le van zárva az ajtó. Ha viszont később megy, ugyanazt tapasztalhatja meg, hogy már bezárodott az ajtó. Tehát a szent időzítést is meg kell kérdezni az Úrtól, hogy Uram, mikor? Mikor van ennek a legalkalmasabb ideje? De a késlekedés tanításból az is kikerekedik, hogy Isten a végén egy hatalmasabb áldást készít. Valamelyik előző alkalommal érintettük az erkölcstelenség, a paráznaság kérdését, és az is elhangzott, idézve a pesti tanításból, hogy a paráznaság szegénységet eredményez. Emlékeztek erre? És van hozzá ige. Fellapoznád vele a példa 6.26-ot? Annak a versnek az első fele ide illik. Jó, hogyha látjuk az ige tükrében a dolgokat.
Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, egy más férfi felesége, drága életet vadász.
Itt most csak az első felét vegyük figyelembe, hogy a paráznasság oda visz, hogy csak egy darab kenyér lesz az ember asztalán. Tehát a szegénységre utal ez. Hát nincs rajta áldás. Köszönjük, Uram, a mai alkalmat, a jelenlétedet. Megkérdezzük, hogy van-e még bizonyság a szíveteken, vagy valami. Szívesen meghallgatjuk.
De ezt szeretném mondani, hogy amikor tehát a nőgyógyászati problémám volt, és A dicséret alatt, a második dicséret alatt éreztem egy olyan érzést, mintha az a részem lefagyott volna. Tehát ilyen hideg érzést éreztem. És hát hittem azt, hogy a kenet munkálkodott a pocakomba. És amikor a gyógyító sor volt, akkor is éreztem, hogy az egész testemen átfutott a kenet, úgyhogy hiszem azt, hogy meggyógyultam teljesen.
Amen.
Hát elindult a folyamat a gyógyulás vele, mert már volt bizonyságom a mai nap folyamán.
Mikor fölértünk, akkor 210/105 volt a vérnyomása, és nem volt, nyugodt voltam, tehát mondtam az orvosnak, hogy nem hagyom a kórházba, itt most lemegy a vérnyomása. És ott lement, és úgy jöttünk haza, hogy 170/90 volt.
Ez az isteni békesség, meg egy bizonyosság, hogy minden rendben van.
Én mondtam, hogy én nem hagyom itt a kórházba, ne is küldjétek fel az osztályra, mert itt most lemegy a vérnyomása. És tényleg úgy jöttünk haza, meg egész éjszaka aludt, és reggel 140/80-at mértem neki. Egész héten jó. Tehát teljesen jó. Én hiszem, hogy ő neki teljesen meg van gyógyulva, ez nincs ott probléma.
Azt is meg lehet hallani adott esetben, hogy napról napra jobban vagyok.
Igen.
És ez visz előre.
Én éreztem, mert én rajtam olyan nyugalom volt, hogy itt nem lehet semmi baj.
Az, ahogy ő érezte, tehát ő várt, hogy valamit fog érezni. Várt, hogy mi fog lenni. És azt elfelejtett megkérdezni engem, hogy mit fog érezni. Nem mondom, akkor vagy meleget érzel, vagy semmit, hanem jaj, jön úgy lassan a dolog. És azt mondja, hogy de Magdika, ugye imádkoztattak, mert azt mondja, amióta mondtam neked, azóta nekem az életem egészen más, lecsendesedett, már nem olyan ideges, nem csapkod, nem ez, azt mondja, de hát nagyon jóra fordult, és azt mondta, hát azért kértem most még az imádságot, igen, mert ugye csütörtök a menek, hogy ő hisz, mondtam, hogy ide ugye, ha nyitod a szíved, és elfogadod, akkor bármit megtanulod. És azt mondta, hogy neki nyitott a szíve, tehát ő mindent elfogad, ami jó, azt mindent elfogad, tehát nem zárkozik el semmitől. És csak azt mondta, hogy gondoljak csütörtök reggel is rá, hogy legyen minden, mert azóta, hát két hete azt mondja, hogy egészen más az élete megváltozott, és azt mondtam, hogy...
Igen, mert aki nyitott szívvel van, és ugye ő még nem tudja, hogy kell imádkozni, mások imádkoznak érte, akkor igazából Isten be tud avatkozni az ő életében.
Ő azt mondta, hogy ő tudja, hogy beavatkozott, tehát hogy ő megkapta azt az imát, mert azóta megváltozott az élete, és azért szólt ma is megint, mert nem igazán találkozunk, hogy... Hát, hogy legyen minden rendben, csütörtökön a válasz.
Halleluja.
Még egy bizonyságom van, ezt elfelejtettem. Mondtam az Irmának, hogy jön a Bence, és nem tudom, hogy el fog-e nekem aludni, nem lesz itt a Kriszti. És mondta, hogy imádkozzál nyelveken. És délbe vettem a gyereket az ölemben, énekeltem neki, hogy aludjál kis Bence, és közben nyelveken imádkoztam. És fölnéz is mondja, hogy mama még.
Mi?
És akkor a következő pillanatban aludt. Este megint. Na, ez volt az est, és utána mindig mondta, hogy mama, te veled alszom még. És amikor nyelveken imádkoztam, és más szó jött ki, akkor mondta, hogy nem ezt. Hogy nem ezt, hanem ugye, amit előtte hallott nyelvek, és ugye nem jött mindig ugyanaz. Igen. És akkor mondta, hogy mamitám, nem ezt, még, hogy a másikat. De olyan és minden délbe aludt. Délbe fogtam a kezembe, és 5-4 óra, az biztos, hogy aludt meg este is. Este 8-tól reggel 8-ig.
Mindjárt a legyen benne, robbantsa lángra a szívünket, szeretet
sötétség kihatásai nem érinthetnek benneteket.